Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amen. Szeretett testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 173. dicséretet. A 176. dicséret így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Helyeteket elfoglalva, énekeljük el a 341. dicséretet, a 341. dicséret minden versszakát. Így kezdődik, ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő. Íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Urunk, irgalmazz nekünk, Krisztus, kegyelmez nekünk. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg az igét, amely írva található Lukács evangéliumában, a 23. fejezetben, a 33-tól a 47-ig tartó versszakokban. Lukács evangéliuma, 23. fejezet, 33-tól a 47-ig tartó versszakokban eképpen. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobbkész felől, a másikat balkész felől. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Eloszván pedig az ő ruháit, vetének rájuk sorsot. És a nép megáll a nézni. Csúfolák pedig ők a főemberek is azokkal egybe, mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választotja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kidálván őt. És ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Vala pedig egy felirat is fölébe írva, görög, római és zsidó betűkkel. Ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálá őt, mondván, az Isten sem féletete, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugye a méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodba. És mondanék ki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. Vala pedig mindegy 6 óra, és sötétségről az egész tartományban, mind 9 órakorig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpítja a középen ketté hasada. És kiáltvá Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghala. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíté az Istent mondván, bizony ez ember, igaz vala. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük neked ezt a napot, Jézus szenvedéseinek napját. Elküldted érted a te szent fiadat, hogy magára vegye a mi bűneinket. Elküldted értünk a mi megváltó Urunkat. Légy áldott Jézus Krisztus, hogy lehajoltál értünk, és magadra vállaltad a mi bűneinket, a világ bűneit. Mennyei édesatyánk, légy itt közöttünk szent lelked által, áld meg minket igéddel, tedd a mi szíveinket és a mi lelkeinket nyitottá a te igédnek befogadására. Légy itt közöttünk, és áld meg minket. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az igehirdetésre készülve énekeljük el a 345. dicséret első és második verszakait. Az első, a 345. dicséret így kezdődik: Im nagy Isten, most előtted szívet kitárom. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonságot szeretnék tenni előttetek ezen a mai napon, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Lukács evangéliuma 23. fejezetében, a 34., a 43. és a 46. verszakokban eképpen. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. A 43. verszakban, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. A 46. pedig, atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, és ezeket mondván meghala. Szeretett testvéreim, az előbb felolvasott ige szakasz Jézus szenvedéséről, megfeszítetéséről hallottuk, és ebben az ige szakaszban volt három olyan megszólalása, amit kiemeltem. Jézus, amikor keresztre feszítették, és már a kereszten szenvedett, 7-szer szólalt meg. Ez a három ebben az ige szakaszban, a többi pedig az másik evangéliumokban van. A haldoklók szavait különösen fontosnak tartjuk. Mindannyian tudjuk ezt, akik már álltunk távozó testvérünk mellett. Az ilyenkor kimondott szavak tömörek, végrendeletek. A legfontosabb dolgokat közlik azzal, aki még itt marad. A haláltusának van valami különös szentsége, méltósága. Ilyenkor valóban csak a legfontosabb dolgok hangzanak el, a legtömörebben. Jézus 7-szer szólalt meg a kereszten, miközben iszonyú kínok között szenvedett. Mind a 7 mondata, pár szó csupán, amiben tömören végrendelkezett, benne van megváltó szenvedésének értelme és lenyomata. Ismerjük a gyalázatos történetet, amit felolvastam. Pilátus és Heródes, amikor elítélték, küldözgették egymáshoz. Egyik sem akarta magára vállalni az ítéletet, teljesen nyilvánvaló, hiszen mindannyian tudták, mind a ketten tudták, hogy Jézus ártatlan, és egyik sem merte felvállalni az ítélet felelősségét. Azt gondolom, hogy ez volt az egyik ősi koncepciós per, ilyenekkel találkoztunk már azóta is, a történelem mindig ismétli önmagát. Tehát Jézust koholt vádak alapján végül elítélik, és elítéltek vele még 2 bűnözőt, akik valóban bűnözők voltak. Vele együtt keresztre feszítették őket, ahogy a történetben felolvastam és hallottuk most a Lukács evangéliumából, az egyiket jobbról, jobb oldala felől, a másikat pedig bal oldalon. Jézus pedig, amikor először megszólal a kereszten, imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. A szenvedő Jézusnak ez volt az utolsó imádsága. A halál folytogató ölelésében a gyilkosaiért, a csúfolóiért könyörög, Isten megbocsátó kegyelméért. Akkor ott értük imádkozott, de azóta is imádkozik értünk, mindannyiunkért, mai tanítványaiért, mai emberekért, mert valóban nem tudjuk, mit cselekszünk, nem tudjuk, nem akarjuk felismerni, hogy mivé tette az embert a bűn halmozódása, miként torzult el az emberi képmás, mert Isten az embert a maga képmására teremtette. És azt gondolom, ha magunkban nézünk és körülnézünk, akkor ez az emberi képmás bizony nagyon eltorzult. Nem gondolom, hogy így képzelte el az Úr. Jézusnak talán a gúnyolódás fájhatott a legjobban. Amikor ott feszül, ott van a kereszten, ott szenved a kereszten, és mindenki csak csúfolja. Ahogy halljuk itt a történetben, még az a bűnöző is, aki ott van a kereszten, még ő is csúfolódik vele. Ha Isten fia vagy, ha Krisztus vagy, miért nem szabadítod meg magad és minket is? És nem volt senki. Senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy ez az ember ártatlan. Aki ott maradt, ott lett volna vele. Csak az édesanyja, Mária, Magdolna és a kedves tanítványa, János. Senki nem volt ott, aki kiállt volna mellette, aki megvédte volna, aki szólt volna egy szót is. Pedig tudjuk, ismerjük Jézus életéből, mennyi beteget gyógyított meg, hány embert emelt fel a megaláztatásból, a fájdalomból, hány embernek adott vigasztalást. Ott voltak a tanítványok, de nem csak a tanítványok. Tudjuk, amikor megvendégelte az 5000 embert, ismerték Jézus csodáit. Együtt éltek vele 3 éven a tanítványok, és senki nem volt ott, csak János, aki elkísérte Máriát és Magdolnát. Senki. A világon senki nem volt ott, aki kiállt volna mellette, aki ott állt volna mellette. Aztán, amikor, ahogy a történetben tudjuk, ott van a 2 bűnöző, az egyik jobb oldalon, a másik bal oldalon. A jobb oldali megfedi a másikat, aki szintén még ott a kereszten is csúfolódik, és azt mondja, ha te Krisztus vagy, akkor mensd meg magad és minket is. A történetben is le van írva, hogy rászól a másikra, hogy hát nem féled, az Isten se, még itt a kereszten is képes vagy gúnyolódni. És ő abban az utolsó pillanatban, élete utolsó perceiben felismeri, hogy kicsoda Jézus, hogy Krisztus valóban az Isten fia. És azt mondja neki, Uram, emlékezzél meg rólam. És Jézus válaszol, amikor megszólal másodszor, ma velem leszel a paradicsomban. Ez az ember az utolsó percben felismerte a lehetőséget, felismerte a kegyelem lehetőségét, és el is fogadta. Mindkét bűnöző ugyanazt a történetet látta és hallotta. Látták végig, hogy mit csináltak Jézussal. Ők is tudták, hogy Jézus ártatlan, tehát az egyik az utolsó percben felismerte a lehetőséget, a másik nem. Az egyik az üdvösség útjára lépett, a másik pedig a kárhozatéra. Mindannyiunknak üzenet ez, hogy a kegyelem el van készítve mindannyiunk számára, és az utolsó percig élhetünk a lehetőséggel. De miért várnánk az utolsó percig? Ragadjuk meg a felkínálkozó alkalmat. Ragadjuk meg, és ne várjunk egy percet sem. Egy percet sem várjunk, hanem Jézus útján induljunk el, ha eddig még ez nem történt meg az életünkben. Ebből a történetből láthatjuk, hogy így lett egy utolsó emberből Jézus ártatlan szenvedésének a gyümölcse. Aztán a halál tusájában, ahogy lenézett, és látta a gyalázatos tömeget, de ott volt a kereszt alatt az édesanyja Mária, ott volt Mária Magdolna és János is. Mária volt az, aki fogantatásától kezdve tudta, hogy ki az ő fia, hogy Jézus az Isten fia. Mária volt Jézusnak a legközelebbi földi kapcsolata. És ott a keresztfán, amikor lenézett, és ott volt János is, egymásra bízta őket. Azt mondta, imhol a te fiad, imhol a te anyád. Ott, még a kereszten is, az utolsó percben egy szeretett közösséget hozott létre. Gondoskodott az anyjáról, hiszen abban a korban egy nőnek, egy asszonynak férfi támasz nélkül maradni nagyon keserves élet volt. És ő, Jézus, abban az utolsó percben gondoskodott az édesanyjához. Rábízta Jánosra, kedves tanítványára, és mind a ketten elfogadták ezt a szeretett közösséget, amit Jézus végrendelkezett az utolsó percben. Mária ugyanolyan alázattal és szeretettel fogadta ezt a rendelést, amilyen alázattal és szeretettel fogadta 33 évvel korábban az Úr angyalát, amikor azt mondta neki, fiút fogansz, és nevezd majd őt Jézusnak. Fájdalmai erősödtek, ködereszkedett a szemére, és a 22. Zsoltár szavaival felsóhajtott, Éli, Éli, láma sabaktáni, vagyis én Istenem, miért hagytál el engemet? A félelem és elhagyatottság érződik ezekből a szavakból. Az érzés, hogy az atya magára hagyta, hogy nincs ott senki, és egyedül kell elszenvednie mindent. De nem tartott ez sokáig, hiszen Jézus maga vállalta a sorsát. De legyünk őszinték, testvéreim, nem voltunk mi is már olyan helyzetben az életünkben, amikor úgy éreztük, hogy teljesen egyedül vagyunk, hogy mindenki magunkra hagyott minket, hogy amiért küzdöttünk, az teljesen hiába való volt, vagy ha nem is volt az, annak látszott, akkor abban a pillanatban. Voltunk már valószínűleg olyan helyzetben, amikor ugyanilyen keservesen felsóhajtottunk. Uram, miért hagytál el engem? Miért hagytál magamra? Nincs senki mellettem, nincs senki, aki megértsen. Valami ilyesmit érezhetett Jézus is abban a szörnyű helyzetben, amikor teljesen magára maradva nem állt ki mellette, akik szerették, akikről azt gondolta, hogy szerették, és ott egyedül kellett elszenvednie az ő sorsát. Aztán, amikor újra megszólalt, akkor a testi hiányát közölte, szomjúhozom. És amikor ezt sóhajtott a szomjúhozom, kábítós ecettel belemerítettek egy szivacsot, és egy látpálcárral felnyújtották neki. Ezt érdemelte, amikor azt kérte, hogy szomjúhozom. Ki kellett innia a keserű poharat az utolsó cseppig, és ő ki is itta. Majd felsóhajtott, és azt mondta, elvégeztetett. Elvégeztetett, amiért emberré vált. Elvégeztetett, amiért idejött ebbe a bűnös világba, amiért idejött a földre. Betöltötte a törvényt. Betöltötte Isten törvényet. Elérte élete célját. Békességet hozott. Bűnbocsánatot. Ott a keresztfán. A keresztfán az ártatlanul kiontott vére által. Célba érése csak annak van esélye, aki pontosan tudja, hogy merre tart, hogy hová tart, hogy mi a célja, és hová akar eljutni. Csak akkor érünk pontosan célba, hogy ha tudjuk, hogy mi az igazán fontos számunkra. Ha Isten útján akarunk járni, vagy ha elfordulunk tőle. De a döntés nagyon fontos, és mindig rajtunk múlik. Rajtunk múlik, hogy amikor a számonkérés pillanatához érünk, el tudjuk-e mondani, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nékem az igazság koronája. És a hetedik, amikor hetedszer megszólalt, így sóhajtott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Akivel a földi életét élte, arra bízta a lelkét a halálban is. Nem csak a halálban, hanem a földi életben is. Isten kezében van a legjobb helyen a mi életünk. A mi életünk minden rendje. Krisztus a kereszten szenvedve végighordozta a tekintetét a szánalmas tömegen, a profécia szerint könyörgött ellenségeiért, a profécia beteljesedett, ahogy Ézsajás könyvében, az 53. fejezetben ez így szól, igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket is ő viseli, életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Jézus a kereszten a gyakorlatban is bemutatta, hogy hogy értette a szeretet kettős parancsát. Mit is értett a szereteten, az igazi szereteten, hogy ott, a szenvedései között tudott imádkozni a bűnösökért, a gyilkosaiért, azokért, akik bántalmazták, azokért, akik szidalmazták őt. Az emberi tanítást, amit átadott a tanítványainak, a gyakorlatban is bemutatta. Szeressétek ellenségeiteket, akik titeket átkoznak, és jót tegyetek azokkal, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Azt gondolom, szeretett testvéreim, a legnagyobb csoda, a legnagyobb jó, ha úgy tudunk elmenni ebből a földi világból, ha ugyanezt tudjuk mondani Jézussal együtt, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, hiszen mindannyian egyfelé tartunk. És azt gondolom, ebből a földi életből, amikor kimegyünk és távozunk, ez a legnagyobb, legszebb szó, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. Jézus ott az átokfán is azokért imádkozott, akik oda juttatták, de nem csak azokért. Imádkozik értünk is, most is, minden napon. A halál küszöbén is a bűnösökért imádkozott. És ez a szeretet, igen, ránk nézve is nagyon megszégyenítő. Megszégyenítő mindannyiunkra, akik időnként hűtlenül, tőle elfordulva, saját magunk elképzelései szerint éljük az életünket. Elhitetjük magunkkal, hogy hívők vagyunk, és mégsem úgy élünk, ahogy azt Jézus elvárná tőlünk. A bűnbocsánata, a bűnbocsátás az Isten legnagyobb csodája, legszebb csodája. Olyan csoda, mint a teremtés. Mert a teremtésnél arról volt szó, hogy megteremtett valamit a semmiből, ami nem létezett, a bűnbocsánatban pedig arról van szó, hogy eltöröl, megsemmisít valamit, ami igenis létezik. A Golgotának, a keresztnek van egy hatalmas tanítása, amit mindannyian megélhetünk, hogy Isten a rosszból is jót tud cselekedni. Azt hiszem, ezt is megtapasztaltuk már néhányszor mindannyian az életünkben. Amikor valami nagyon rosszul sült el, valami nagyon-nagyon nem sikerült, egészen kétségbeejtő helyzetbe kerültünk, és ahogy megindul a kegyelem, csendesen, mégis valami csodálatos módon, valami csodálatos fordulattal olyan szépen elrendeződnek a dolgok körülöttünk, ahogy azt ember nem tudná megalkotni, nem tudná megtenni. Tehát Isten a rosszból is jót tud kihozni, mert ez a tanítása a nagypénteknek a leggonoszabb emberi szándékból is a legnagyobb jó származott. A világ üdvössége. Ha bármi történik az életünkben, bármilyen keserűség, fájdalom, vagy félelem, nehézségek, próbák, amikor úgy érezzük, hogy úgy meg vagyunk terhelve, hogy azt mi már nem tudjuk elfogadni, nem tudjuk feldolgozni, nem tudjuk magunkra venni, akkor gondoljunk, testvéreim, a nagypéntekre, a keresztre. Mert Jézus legyőzte a sötétség erőit ott a kereszten, ahol a leggyengébb, és a legvédtelenebb volt. Amikor bűneinkkel harcolva küszködjük magunkat sokszor, vannak olyan időszakok az életünkben, alázatos szívvel próbáljunk meg azokért imádkozni, akik nekünk azt a helyzetet teremtették. Gondoljunk Jézus szenvedéseire és fájdalmára. Ez lenne a kereszt igazi felmutatása a mi emberi életünkben. Ha készek vagyunk megbocsátani, ha készek vagyunk imádkozni és imádságban hordozni azokat, akikről azt gondoljuk, hogy az ellenségeink, vagy ha nem is gondoljuk azt, nem tettek jót velünk, ha képesek vagyunk bűnbocsánatban nyújtani a kezünket a másikért, és mindig szeretettel fogadni egymást, egymás közeledését. Imádkozzunk, ahogy minden nap imádkozunk, amikor elmondjuk a mi atyánkot, sokszor végig sem gondolva, hogy mi az, amit elmondunk, csak szépen, rutinosan elmondjuk. Atyám, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Így próbáljuk egymást hordozni, ilyen szeretetben, hiszen Jézus ezért jött, hogy hozza nekünk a szeretet kettős parancsát. Szeressétek egymást, és szeressétek az atyát. Bocsánat, szeressétek az atyát, és szeressétek egymást. A kereszten igazolta Isten a mindenkor benne bízóknak, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. A keresztek is, a fájdalmak is, a csalódások is, az árulások is, de az örömök is, mert abban is van részünk. Azt is kapunk mindig. Sokszor a legnagyobb fájdalmak, a legnagyobb próbák közepette is mindig oda van készítve valami kedves, kedves fordulat a számunkra, valami kedves melegség, amiben érezzük Isten gondviselő szeretetét. És ha eljutunk odáig, hogy ki tudjuk mondani, a keresztet is te adod, adj hozzá alázatot, hogy hordjam olyan csendesen, mint te egykor mesterem. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt dicsőülünk is meg, mert Krisztusért Isten mindenkor diadalmenetben hordoz minket. Ami egyetlen reménységünk, testvéreim, ebben az emberi életben, a kegyelem. Krisztus ott az átokfán ment legmesszebbre az emberért. A bűnbocsátó kegyelmet adta nekünk. A bűnbocsátó azt a kegyelmet, amely erősebb, mint a bűn, erősebb, mint a halál, sokkal erősebb nálunk is. Azt a kegyelmet, amely most is felénk fordul, kitárja a véző karjait, és így imádkozik mindannyiunkért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. Az előbb elkezdett dicsérettel, a 345. dicséret 3. és 4. versszakaival.
Befejező énekként, testvéreim, énekeljük a 342. dicséretnek az első és az utolsó versét. A 342. dicséret első versét és az utolsót: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Istennek népe, áldjon meg téged az Atya Úristen, aki az életet adta. Áldjon meg téged a Fiú Úristen, aki az életét adta. És áldjon meg téged a Szentlélek Úristen, aki az új életet adja. Amen.